Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, és először a gyerekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, az Úr Jézus mondta, jobb adni, mint kapni. Tudom, hogy kapni szerettek, mindenki szeret, és sokszor nagyon örül valaki, mikor valami szép, jó dolgot kap születésnapjára, vagy más alkalomból, de elhiszitek-e, hogy adni még jobb, hogy abban még több öröm van, amikor adhatsz valamit. Én sokszor láttam már olyat, hogy gyerekek együtt játszanak, és valamelyik gyereknek van egy kedves játék, ami a többinek is tetszik, és hát már ott nézegeti egy másik gyerek, hogy milyen, hogy szeretne ő is azzal játszani, de ő nem adja, inkább még jobban szorítja magához, akkor jönnek a szülők, és elkezdik kérlelni, na add oda neki egy kicsit, hát hadd játszon ő is vele, aztán visszaadja. Ugye, láttatok már ilyet? Hát az ilyen gyerek még nem tanulta meg azt, hogy adni még jobb, mint kapni. Én is emlékszem rá, hogy rokon gyerekek voltak nálunk otthon, ott már játszottak a szobába, aztán én bevezettem oda még egy kisfiút, és egy kislánynak volt egy ilyen nagyon szép nagy babája. Abba a pillanatban, hogy belépjünk, így szorította magához. A kis 3 éves kisfiú meg így meglök engem, azt mondja, látod ez a kis huligán, hogy félti a babáját? Azonnal észrevette, valahol hallhatta ezt a huligán szót. Tehát rögtön észrevette, hogy az még jobban szorítja magához. Hát én szeretném, ha ti olyanok lennétek, akik szeretnek adni. A kedves emlékeim között szerepel egy kislány, nem is voltak még a gyülekezet tagjai a család, meglátogattam őket, és a beszélgetés végén az anyuka azt mondta, hogy oda hozott egy borítékot, azt mondja, hogy ezt vidd el a gyülekezetnek, ezt szeretnénk mi adományként adni a gyülekezetnek. És az egyik talán olyan 12 éves forma kislány fölugrott abban a pillanatban, és hozott egy 500 forintost, akkor még az komoly érték volt, még Adinak hívtuk, ha valaki emlékszik rá, ugye Adi képe volt rajta, és azt mondta, hogy ezt születésnapomra kaptam, és én ezt szeretném odaadni a Jóistennek. Ez nekem olyan felejthetetlen, akkora örömmel hozta az a kislány, pedig mikor valaki valami születésnapjára kap rögtön, mit fog belőle venni, de ő is hallgatta ott a bibliai beszélgetéseket, és ő, neki annyira fölbuzdult a szíve a Jóisten iránt, hogy örömmel hozta oda, hogy én ezt is szeretném odaadni. Vagy eszembe jut például, mi 3 voltunk gyerekek, anyukánk egyedül nevelt minket, és nagyon szegények voltunk, és mindig az volt az ünnep, amikor a nagybátyánk egy csomagot mindenféle vidéki jóval küldött. És emlékszem, megjött a csomag, és a nővérem abban a pillanatban megszólalt, ezt mi nem ehetjük meg egyedül. És rögtön ugye szóba jött, hogy ugyanott nem messze tőlünk lakott egy család, ahol 6 gyereket nevelt egy anyuka egyedül, és rögtön szétosztottuk a csomagot, és még mi is kísértük anyukánkat, és olyan boldogok voltunk, hogy vihettünk nekik. Tehát ezt jegyezzétek meg jól, és szeretném, hogy ti sose lennétek ilyen gyerekek, hogy görcsösen szorítjátok magatokhoz a játékot, vagy egyebet, hogy abból nehogy valaki más is kapjon, hanem szíves örömest adjatok, és próbáljátok ki, hogy hasonlítsátok össze, hogy mikor kaptok valamit, nagyon örültök, de mikor adni tudtok valamit, rá fogtok jönni, hogy még jobban örültök. A Jóisten adja, hogy megjegyezzétek Jézus tanítását, és gyakoroljátok is. Jobb adni, mint kapni. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetésnek az alapigéjét a Római Levél 1. fejezetéből. A Római Levél 1. fejezetéből fogom idézni a 16. és a 17. verset. Itt említem meg, hogy a következő negyedévi szombatiskolai tanulmányunk a Római Levél lesz, és úgy gondolom, hogy ez igen jó, hogy a Galácia beliekhez írt levél után a Római Levelet fogjuk tanulmányozni, mert még jobban elmélyíti és megerősíti bennünk a hitáltali megigazulás tanítását. Olvassuk tehát a Római Levél 1. fejezetéből a 16. és 17. verset. Így hangzik. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Ezt talán érthetőbben így fordíthatnánk, zsidónak és görögnek egyaránt. Mert Isten igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Elolvasom még egyszer ezt az alapigét, hogy jobban megfigyelhessük. Nem szégyellem Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak és görögnek egyaránt. Mert Isten igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, amiképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Kedves gyülekezet, Pál apostol még nem járt Rómában, de ott már gyülekezet volt, és terve volt meglátogatni a világ fővárosában lévő gyülekezetet, és menetele előkészítéseként küldte nekik ezt a levelet. És vajon volt-e oka az apostolnak arra, hogy ezt a személyes hitvallását, amit ebbe a mintegy bemutatkozó levélbe belefoglalt, ezt így kezdje, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Népszerű dolog volt-e az evangélium Pál apostol korában? Ami a zsidókat illeti, az ő hittestvéreit, eredeti hittestvéreit, ők kárhozatos eretnekségnek tekintették a Krisztust messiásnak vallani és a Krisztus követést, és Pál apostol ellen az életére törő hajszát indítottak, és a Krisztust valló zsidókat mind kiközösítették maguk közül. Szeretnék olvasni egy néhány sort az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetéből. Az 5. és 6. verset idézem. Itt láthatjuk, hogy a zsidók hogyan viszonyultak az evangéliumhoz, a zsidók többsége, akik nem lettek keresztényé. Így olvasom az apostolok cselekedetei 24. fejezetében. Megjelentek a zsidó főtanácsnak a képviselői Félix helytartónál, a római helytartónál, és így vádolta előttük Pált egyikük. A 3. verstől olvasom, illetve a 4., sőt, még elég lesz, ha az 5. olvasom. Mi úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, mondták az ekkor már fogoly Pálról, aki meghasonlást támadta föl kerekségén lévő valamennyi zsidó között, és a nazarénusok felekezetének feje, aki a templomot is meg akarta fertőztetni. Tehát egy veszedelmes ember, mondták Pálról, aki meghasonlást támaszt az összes zsidó között, a templomot is meg akarta fertőztetni. Tehát így viszonyultak hozzá, és az evangéliumhoz, amit képviselt. De nem volt más a helyzet, a görög-római kultúrán nevelkedett lakosaival a birodalomnak sem. Ugye egy új vallási irányzat, amely zsidó eredetű, és egy megfeszített embert vall a világ megváltójának, hát ez egyáltalán nem volt vonzó, teljesen hiteltelennek tűnt első látásra. És itt is olvasnék példaképpen két igét, hogy a görög-római világ hogyan viszonyult ahhoz az evangéliumhoz, amit Pál képviselt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetéből idézem a 32. verset, mikor Pál az aténi Areopáguszon, ugye a világ műveltségének a fővárosában, azon a helyen, ahol bárki szónoklatot tarthatott és előterjesztette a nézeteit, beszélt az evangéliumról, akkor így olvassuk a 32. versben. Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondták, majd még meghallgatunk téged e felől. Ez volt a fogadtatás. És idézném azt is, hogy hogyan reagált egy másik római helytartó Festus Pálnak az evangélium hirdetésére, amikor egy különleges alkalma volt erre, második Heródes Agrippa és Bereniké látogatásakor, Cézária előkelőségei előtt, eredetileg a maga védelmére kellett volna szólni, hiszen még mindig fogoly volt, de ő viszont az evangéliumot hirdette. És így olvasom az apostolok cselekedetei 26. fejezetének a 24. versében, hogy mikor még beszélt, így olvassuk, mikor még ő ezeket mondta, Festus nagy fennszóval kiáltott, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Ugye azért, ha elképzeljük ezt a jelenetet, ő lelkesen szól az evangéliumról, közben valaki felkiált, és azt mondja, bolond vagy te, a sok tudomány téged őrültségbe visz. De az apostol neki is higgadtan válaszolt, úgy olvassuk a következő versben, nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. És itt is így kezdi a római gyülekezetbe írt hitvallását, én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Tehát mindennek az ellenállásnak, előítéletnek a tudatában az apostol nyugodtan jelenti ki, én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. És szeretném megkérdezni, hogy a mi mai világunkban különbözik a helyzet attól, ahogyan Pálnak kellett képviselni az evangéliumot? Hiszen azt mondhatjuk, hogy a keresztény világban óriási változások mentek végbe Jézus földi szolgálata óta, és a valódi biblikus evangélium körülbelül ugyanolyan fogadtatásra talál, mint ahogyan a zsidók körében a Krisztusról szóló evangélium. Éppen a nyáron volt erről egy különleges élményem, megkértek, hogy tartsak egy előadást Erdélyben, egy protestáns körben, egy népes nagy közösség volt együtt, és döbbenet volt számomra, hogy szinte nyílt megfogalmazást nyert, hogy hát a reformációval íme már nem tudunk mit kezdeni, és a reformátoroknak a hibáit emlegették, és egy ilyen elutasítást érzett az ember, hogy ugyan ünnepeljük a reformáció 100. évfordulóját, de annak az eredeti eszmély, főleg a szóla szkriptúra elv, hát az már nekünk bevehetetlen. Valamelyik azt mondta, ami csak isteni, és amiben emberi nincs, hát az elfogadhatatlan. Hogy ugye a reformátorok ezt vallották, hogy ha Isten a mérték, akkor csak is az ihletett íge lehet a mérce, és ezzel számolnunk kell. Talán sokszor csak a saját közösségünkben élünk, és nem is látjuk azt, hogy micsoda óriási változások mentek végbe a keresztény világba, hogy idegen a valódi biblikus evangélium. Ha pedig nézzük a körülöttünk lévő szekularizált, elvallástalanodott és szélsőségesen szabad elvű életmódot folytató embertömegeket, ott meg ugyanaz a helyzet, mint a görög-római világban. Éppen ezért figyeljük meg, hogy Pál apostol miért volt olyan nyugodt mindenféle ilyen megszólalással szemben. Min alapult az ő bizonyossága, amiért nyugodtan mondta, hogy én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, minden ellenállás, ellenérzés ellenére sem. Ha megfigyeljük újra ezt a vallomását, amelyet alapigeként olvastunk, akkor azt fogjuk látni, hogy az apostol két dologra hivatkozik, ami, mint az oszlopokon nyugodott az ő szilárd és megingathatatlan hite. Így olvasom a római levél első fejezetében újra a 16. verset. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak és görögnek egyaránt. Tehát mi volt az egyik, amire hivatkozott? Mert Isten hatalmaz. A másik igében pedig ezt mondja, mert Isten igazsága jelenteti ki abban, hitből hitbe, amiképpen meg van írva, az igaz ember pedig hitből él. Tehát mi volt az ő szilárd meggyőződésének a másik oszlopa? Hogy az evangélium által Isten igazsága jelentetik meg. És nézzük meg ezt a két dolgot egy kicsit közelebbről. Mit jelent az, hogy az evangéliumban Isten igazsága jelenteti ki, és mit jelent az, hogy Isten hatalma nyilatkozik meg az evangélium által. És harmadszor külön figyelmet fordítunk majd arra, hogy miért mondja azt, hogy hitből hitbe, amint megvan írva, hogy az igaz ember pedig hitből él. Hát szóljunk legelőször arról, hogy Isten igazsága jelenteti ki abban. Ugye egyrészt érthetjük ezen azt, hogy nem valamilyen emberi igazság, hanem egy kinyilatkoztatott igazság, mert azt mondja, Isten igazsága jelenteti ki abban. És érthetjük ezen egyrészt azt, hogy az ember az evangélium által az úgynevezett végső nagy emberi kérdésekre olyan választ talál, amely az elérhető legteljesebb világmagyarázat, és amely az elérhető leghézagmentesebb összképet adja nekünk az egész valóságról, és amely az értelmünk és lelkismeretünk igényének megfelel, és megnyugtatóan hat ránk. Mind az értelmünk, mind a lelkismeretünk egyet tud vele érteni. Ugye azt mondta valamikor Pascal, a végtelen térségek örök hallgatása rémülettel tölt el. Ugye az ő korában még távolról se tudtak annyit a világ mindenségről. Ma már ugye a Hubble teleszkóp révén mi tudunk ugye a galaxisok tömegéről, arról, amit tulajdonképpen nem is tudjuk a világegyetem határait, de ezek némák, ezek nem nyilatkoztatnak ki nekünk semmit, és az ember a porszemnél is semmibbnek érzi magát ebben a hatalmas világ mindenségben, és ott vannak az égető kérdéseink, hogy tulajdonképpen kik vagyunk mi a rendeltetésünk, honnét jövünk, miért halunk meg, és ez mindennek a vége. És az evangélium által viszont Isten igazsága jelenteti ki, egy kinyilatkoztatott, felülről való igazság mindezekről a dolgokról. Éppen a közelmúltban olvastam egy cikkben, hogy ugye Németországban vannak olyan egyetemek, ahol működik egyaránt filozófiai és teológiai fakultás, és hát sok diák felveszi mind a filozófia szakot, mind a teológia szakot, és hát a cikk idézte, hogy ilyen mondás járjak azok között, akik mind a kettőt felveszik, hogy a filozófia elvette a józan eszemet, a teológia meg a hitemet. Amivel ugye azt akarták kifejezni, hogy semmivel nem jutottak előbbre a végső igazság, az élet, az ember, és mindezek rendeltetése megértésében. Emberi erőfeszítéssel ezt nem is lehet elérni. De Jézus Krisztus azt mondta, amikor a földre jött, hogy én azért születtem és jöttem a világra, hogy bizonságot tegyek az igazságról. Ugye ezt mondta Pilátus római helytartó előtt. De nem csak a végső kérdéseinkre kapunk választ, nem csak egy értelemnek és lelkiismeretnek legelfogadhatóbb és leghézagmentesebb és leglogikusabban összefüggő világmagyarázat tárul elénk, hanem az evangélium által még kijelentetik valami, és pedig az erkölcsi igazság. Mert mi emberek erre se tudunk rájönni. Évezredek óta nem tudunk rájönni, hogy mi a boldog életnek, mi a jól működő emberi közösségeknek a titka, és mi az az igazi erkölcsi igazság, az a tökéletes erkölcsi igazság. És az evangélium által ez is kijelentetik. Én nagyon megértem a zsoltárost, Dávidot, amikor azt írja az egyik zsoltárában, én egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam életem minden idejében az Úr templomában, és nézhessem az Úr szépségét. Ugye nyilván értjük, hogy miféle Isten szépségéről van itt szó, az isteni jellemnek a szépségét. Hogy nézhessem, és elmélkedhessem arról az erkölcsi igazságról, amely az Istennek a személyében megtestesül. Ugye csak két vonást villantok föl, csak egészen röviden, hogy mi a csodálatra méltó az Isten erkölcsi jellemében, ami sokkal magasabb rendű erkölcs, mint a miénk embereké. Nagyon szeretem például az Ószövetségben, az Illés történetben azt a részletet, amikor ugye Isten meghívja Illést, hogy majd szólni fog hozzá, várjon ott az Isten megjelenésére a Hóreb hegyén, és akkor olvassuk, hogy először akkora szélvihar támadta, amely meghasogatta a kősziklákat, aztán ott a megjegyzés, de Isten nem volt a szélviharban. Aztán olvassuk, hogy földindulás támadt, valószínűleg egy ilyen félelmetesen morajlott a föld, és mozgott, és rengett, és azt mondja, de Isten nem volt a földindulásban sem. Harmadszor valami fenséges tűz keletkezett, És megint ott a megjegyzés, de Isten nem volt a tűzben sem. Ebből arra következtethetünk, hogy a próféta mindig azt várta, hogy egy monumentális természeti jelenség az Istennek a megjelenését, megszólalását vezeti be. És ha az első nem, akkor azt gondolta a második nem, a harmadik. De Isten egyikben sem volt. És utoljára egy halk és szelíd hang hallatszott. Mit csinálsz itt, Illés? Sejtjük ugye, hogy az isteni jellemnek micsoda megnyilatkozása ez? Milyen erkölcsi igazság jelentett itt ki ebben? Hogy az Isten hihetetlen anyagtömegekkel dolgozik, elképzelhetetlen energiákkal, minden az övé, és mindenható. És képes egyetlen kis parányi emberhez, egy kétségbe esett emberhez lehajolni, és nem valami mennydörgéssel, hanem halk és szelíd hangon megkérdezni, mi van veled, mit csinálsz? Ugye ez, hogy a leghatalmasabb, az a legkisebbhez szelíd tapintattal le tud hajolni, és neki segíteni, ez az isteni erkölcsi jellemnek az egyik csodálatra méltó vonása. Egy másik dolog, amit csodálok Istennél például, ugye ezek, amikre ember ezt a szintet nem tudja elérni, hogy például Isten mennyire tudja az arányt, hogy tiszteletben tartja minden embernek a szabadságát, szabad választását, és mégis álhatatosan küzd érte, és képes akár egy életen át hangtalanul, láthatatlanul követni egy embernek az útjait, míg megszólíthatóvá válik, de nem mond le róla. Mi emberek sokkal bizonytalanabbak vagyunk, hogy ezt hogy érvényesítsük, hogy kitartó, küzdő szeretet egy emberért, de azért nehogy agitáljuk, nehogy a szabad választását sértsük. A nyáron volt egy nagyon, illetve tavasszal és nyár végén, nem rosszul mondom, nyár elején és aztán a nyáron volt egy nagyon elgondolkoztató tapasztalatom. Évek óta tartok Budaörsön előadás sorozatot, és nagyon hűségesen járt oda egy asszony. Én nagyon értelmes és nagyon megkedveltem én is őt, és aztán sok minden családi problémáiban is tudtam egy kicsit segíteni, tehát nagyon sok minden kapcsolt össze bennünket, tényleg olyan bizalomteljes jó barátság is kialakult, és az idén, ami már idén, úgy értsük, hogy az előző ősztől tavaszig időszakban, talán egyszer láttam őt, esetleg kétszer, és úgy aggasztott, hogy mi lehet vele, hát ő, aki éveken át sohasem hiányzott. És egyszer föl is hívtam, mert már tényleg annyira hiányzott, és akkor mondja, jaj, hát ugye az embernek össze kéne szedni magát, szóval valami olyan nem nagyon érthető magyarázatot mondott, én meg ugye nem akartam tovább mondani. Aztán eljött az utolsó alkalma ennek az előadás sorozatnak, ahol mindig szoktunk egy szeretett vendégséget tartani, az évek óta így megy, és akkor ott vívódtam, hogy most hát fölhívjam, ne hívjam, most már ez az utolsó alkalom. Tényleg aggódtam érte, és nem értettem, hogy most nem találjuk. És akkor hát végül azt gondoltam, hogy talán nem is biztos, hogy tudja lesz ez az alkalom, valószínű, de nem teljesen biztos, hogy többiek szóltak neki, azért mégiscsak fölhívom. És mikor fölhívtam, akkor mondja, hogy tudtam róla, igen, tudtam róla, szóltak, de ma nem tudok elmenni. És jön a délután, összejövünk, és ő jön. És azt mondja nekem, hát tudod, gondolkoztam, és azt mondtam, ha te vetted a fáradtságot, hogy engem személy szerint fölhívtál, olyan nincs, hogy én nem szedem össze magam, és nem jövök el. És ami még csodálatosabb, ugyanezen a nyáron fölhívott, hogy van-e még hely a főiskolai táborban, mert eljönne. Eljött, és utána írt nekem egy levelet, hogy ő ennek a tábornak minden percét élvezte, és ő soha többet nem fog elmaradni. Értitek? Mi emberek úgy vacilálunk, hogy most ezt helyesen teszem, nem teszem. Hogy kell azt érvényesíteni, hogy egy ember szeretettel nem akarok lemondani, vagy akarok neki segíteni, de nehogy tolakodó legyek, nehogy agitatív legyek, nehogy sértsem a személyes választását. De Istennél ez hajszál pontosan működik. Ő itt pontosan tudja, hogy mikor kell tennie, mikor nem kell tennie, mikor szólnia, nem szólnia. Az Isten erkölcsi jelleme tökéletes. Tehát ez az volt az egyik dolog, amiért azt mondta az apostol, hogy én engem nem tud megingatni senki, én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, én tudom, hogy igaz és józan beszédek ezek, mert Isten igazsága jelenteti ki az evangélium által. Az egyetlen elfogadható és összefüggő válasz, ami életünk végső nagy kérdéseire is, az igazi erkölcsi igazság is. És a másik, amit mondott, hogy Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Megkérdezem, nagy szó ez, hogy Isten hatalma? Hát igen, az Isten hatalma az egy nagy szó. És megkérdezem, az evangélium által hogy nyilatkozik meg az Isten hatalma? Én azt válaszolnám rá, hogy háromféleképpen is, három szinten is. Mert egyszer megnyilatkozik az Isten hatalma abban, és ez a legeslegnagyobb csoda, a csodák csodája, hogy egy embernek a gondolkodás módja és a jelleme átalakul. Képes erre a tudományra, akár pszichológia, akár pedagógia, képes erre, hogy egy embernek annyira megváltozik a gondolkodásmódja és a jelleme pozitív irányban, mintha csak újra született volna. Ezt csak az Isten hatalma tudja türelmes, tapintatos munkával egy emberi lélekben elvégezni. Az ember sokszor elgondolkodik rajta, hogy olyan hihetetlen, hogy egy embert ismertem korábban is, művé lett. Hogy itt tényleg az Isten hatalma működött, hogy ez az ember teljesen más emberré lett. Aztán egy másik terület, ahol az Isten hatalma megnyilatkozik az evangélium által, ez pedig az, hogy ha odaszánjuk magunkat a Krisztus követése és az ő szolgálatára, akkor hatalmasan felfokozza a képességeinket. Ad szellemi erőt, ad fizikai erőt, amire szükségünk van. Mondhatjuk, az emberi képességeket egy önfelülmúlás szintjére tudja emelni. Ugye ez a Biblia lelki ajándékokról szóló tanítása. Tehát az Isten hatalma nyilatkozhat meg emberek által, ahogyan felfokozza a képességeiket, ha kell fizikai erőt ad. Ha kell, szellemi erőt ad. Emlékszünk Dániel könyvében? Adott Isten azoknak a fiatal embereknek tudományt, értelmet, bölcsességet. Ha pedig szükséges, akkor fizikai erőt ad. Ugye mit mondott Isten Illésnek? Kelj fel, mert erőt felett való utad van. És ment 40 nap és 40 éjjel. Ugye? Tehát az Isten mindezekre képes, és az ő hatalma megnyilatkozik így is, akik a szolgálatára szentelik magukat. És egy harmadik dolog, egy harmadik terület, ahol megnyilatkozik az Isten hatalma azoknál, akik hisznek, ez pedig az isteni gondviselés. Hát, ha itt most megállnánk, és mindenki mondaná, hogy életében hányszor tapasztalta, hogy az Isten hatalma belenyúlt az életébe, és az Isten gondviselés hatalommal megfordított, megváltoztatott dolgokat, vagy megmentette őt, nagyon sokáig tartana. Mert az Isten hatalma így is megnyilatkozik azok életében, akik hisznek. De van itt még egy nagyon érdekes dolog a végén, azt mondja az apostol, hogy hitből hitbe történik mindez. Mindez a hívők életében nyilatkozik meg, és ez pedig, mégpedig így, hogy hitből hitbe. Én nagyon sokáig gondolkoztam ezen a kifejezésen, hogy mit jelent. Sokáig nem értettem igazán. Mert végül ilyesmit gondoltam, hogy talán ugye ez azt akarja mondani, hogy az egyik embernek az élő hite, az buzdítja a másik embernek a hitét, vagy mire is vonatkozik különösen. Nagyon örültem, mikor találtam egy mondatot Ellen White-nál, ami egyszerre, mint a reflektorfényt árasztott volna erre a kifejezésre, így hangzik. Krisztus igazsága hitből hitbe jelentetik ki, azaz a te jelenlegi hitedből a hitnek egy magasabb rendű megértésére kell jutnod, annak a hitnek a megértésére, amely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a szívet. Egy nagyon fontos dologgal szembesít ez bennünket, mégpedig azzal, hogy nem szabad a hitnek egyazon szintjén megmaradnunk és megállnunk. És most mindegyikünk magát kérdezze meg, Van-e növekedésünk a hitben? És egyáltalán mi az, hogy a hit? Tulajdonképpen én mindig így tanítom a főiskolán, hogy egy matematikai képletben föl lehetne írni. Ha itt hátam mögött lenne egy tábla, akkor szépen föl is írhatnám. Mit ért a Szentírás azon, hogy hit? Semmiképpen nem elhívés, nem látott vagy nem elképzelhető dolgok elhívését, hanem így tudnám fölírni egy matematikai példában. Abszolút bízom Istenben. Ugye az eredeti újszövetségi hit szó azt jelenti, hogy bizalom. Plusz nem bízom magamban. Mert rájöttem, hogy sem az értelmem, sem az akaraterőm nem érintetlen és tökéletes. Mindnyájan küzdünk ezzel a bűneset óta. Nem megbízható az értelmünk, be tud csapni minket. Az akaraterőnk gyenge, és le tud blokkolni ott, amikor kéne. És tehát abszolút bízom Istenben, plusz nem bízom magamban egyenlőségjel. És akkor mi kerül az egyenlőségjel után? Hát akármelyikünk kiszámolhatja, ha abszolút bízom Istenben, és magamban pedig nem bízom, akkor az egyenlőségjel után ez kerül, rábízom magam. Tehát ez a hitnek a lényege, hogy az ember olyan ismeretet szerzett Istenről, és olyan mély bizalom támadt iránta, hogy rábízza magát, rátámaszkodik egész életében, minden lépésében. És megkérdezem, hogy ebben a hitben növekedtünk-e? Ugye nagyon sokszor olyan egytalentumosan, Jézus példázatára utalok, viszonyulunk a hithez, és azt mondjuk, amit én hitben elfogadtam, azt megtartom, abban kitartok. Csak hogy nem ez az út, hitből hitbe. A hitbeli növekedésre van szükség. Jézus tanítványai ezt megértették. Nem tudom, megfigyeltük-e, hogy egyszer milyen kéréssel fordultak Jézushoz. Uram, növeld a mi hitünket. És most megkérdezem, hogy például eltanultuk ezt az imádságot a tanítványoktól? Ez se jó, ha mindig egyformán imádkozunk. Nem növekszünk az imádkozásban, nem tanulunk, nem sajátítunk el Istentől ihletett kéréseket. Például ezt be kéne építenünk az imádságainkba, és gyakran a szánkra venni, Uram, növeld a mi hitünket. Mert hitből hitre kell jutnunk, a hit egyik szintjéről, egyik lépcsőfokáról magasabbra, és megint magasabbra. És döntően az Isten az, aki tudja ösztökélni a mi hitbeli növekedésünket, inspirálni, késztetéseket adni ehhez. De azért van, amit mi is tehetünk, hogy a hitünk növekedjék, mert mindig így van, hogy Isten és ember együtt munkálkodása. Hiába az Istené a hatalmas rész, és csak egy kicsi a miénk, de az nélkülözhetetlen. Az Isten és ember együtt munkálkodásával növekednek, fejlődnek a dolgok. A hitünk is így fejlődik. Tehát akkor szeretném megkérdezni, hogy mi az, amit azon túl, hogy komolyan, őszintén kérjük, hogy Uram, növeld a mi hitünket, ami megjegyzem, lehet, hogy a Jóisten úgy fog rá válaszolni, hogy átvezet egy próbán, de utólag ezért csak hálát adunk, és azt mondjuk, hogy ennél jobbat a Jóisten nem tehetett volna velem, mert én most tényleg növekedni tudtam a hitbe, és én hatalmasat nyertem ezáltal. De sokféleképpen tudja Isten növelni a mi hitünket. De amit mi tehetünk, ugye ismerjük mindnyájan ezt az ígét, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. De figyeljük meg, hogy szól hallásból. Tehát ez nem csak arra utal, hogy prédikációt hallunk, hanem az, hogy meghalljuk, amit az íge mond. Tehát nem azt mondja, hogy a hit olvasásból van, vagy prédikáció hallgatásból van, hanem az íge meghallásából mond. És nem is arra szeretnék buzdítani, hogy több időt szálljunk az ige tanulmányozására, a Biblia olvasásra, hanem inkább azt, hogy milyen minőségben. Olyan fontos lenne, hogy ahányszor a Bibliát kézbe vesszük, úgy felfohászkodjunk Istenhez. Például ezzel a szép szóval, amire Sámuel tanította valamikor Éli főpap, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Szóval, hogy legyen bennünk, hogy én azt szeretném, hogy Isten személyesen hozzám szóljon, hogy megelevenítse azt az igét, hogy én meghalljam, amit mond. Ugye, vagy Például eszünkbe juthat az Emmauszi tanítványoknak a tapasztalata, akik azt mondták, nem gerjedezette a szívünk, amikor nekünk az írásokat magyarázta. Na tehát, ha mi kézbe vesszük a Bibliát, és elolvashatunk belőle akárhány fejezetet, de nem gerjedezik a szívünk. Szóval nem olyan ez, hogy meghalljuk, amit mond, akkor nem ért nekünk semmit. És ezzel csak a Szentlélek tud segíteni, ezért gondoljunk arra, hogyha én az írást kézbe veszem, akkor azt mondom, hogy Istenem, mozdítsd meg a szívemet, Istenem, szólj hozzám, én szeretném meghallani a te szavadat. Nem csak olvasni, nem csak úgy intellektuálisan megérteni, hanem meghallani, mint a te hozzám szóló szavadat. És a hitünknek a növekedéséért még más dolgot is tehetünk. Például, hogyan imádkozunk. Mindig eszembe jut az én öcsém, aki nagyon sok nyomorúsággal küzdött, és azt mondta nekem egyszer nem sokkal halála előtt, hogy mondd meg nekem, hogy kell imádkozni, hogy először köszönni kell, és utána bocsánatot kérni, vagy fordítva. Azt mondja, nekem mind a kettőre nagy okom van, de sosem tudom, hogy helyes. Hogy előbb az ember megköszönjön dolgokat a Jóistennek, és utána kérjen bocsánatot, vagy fordítva. Nem tudom, most hirtelen tudnánk erre válaszolni. Első percben még az ember gondolkozik is, hát tényleg, hogy helyes imádkozni. Először bocsánatot kérjünk, mert ugyan méltatlanok vagyunk, hogy Isten szín elérünk, vagy először köszönömöt mondjunk, és hálát adjunk. Én azt javasolnám, hogy először köszönöm. Mégpedig úgy, hogy tényleg számba vesszük, hogy aznap, vagy a közelmúltban mi az, amit az Istennek köszönhetünk. Nem baj, ha egy dologért még többször is hálát adunk. Újra és újra felelvenítjük magunkban, mert olyan nagy dolog volt, és olyan csodálatos volt, hogy az Isten segített. Mert miért mondom azt, hogy ezzel jobb kezdeni? Azért, mert utána másképp jön a megbánás és a bocsánatkérés. Mert akkor ezen a háttérrel látom, hogy az Isten hű maradt hozzám, noha én hűtlen voltam, noha én bukdácsoltam, noha én hibákat követtem el, és hogy az Isten mennyi mindent tett, értem, és akkor ezen a háttérrel az ember nagyobb szégyent érez, mélyebb fájdalmat érez, és jobban felbuzdul a szívében az igazi bocsánatkérés. És ezek mind-mind segítenek abban, hogy a mi hitünk növekedjék. És feltenném végül azt a kérdést, hogy időszerű, hogy az írás szembesítsen minket azzal, hogy nem maradhatunk a hitnek ugyanazon a szintjén, ahol e pillanatban vagyunk. Gondolom többen emlékeznek a Nagy Küzdelem című könyvben erre a mondatra, hogy az előttünk álló próba milyen hitet igényel. Ugye gondolom, ahogy körülnézünk és az idők jeleit látjuk, amelyek tényleg döbbenetesek. Az ember egyre jobban megérti azt az igét, ami Jelenése könyvében van, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. És ugye úgy olvassuk a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy ez az időszak olyan hitet igényel, amely a legszigorúbb próbák alatt sem gyengül, amely elviseli a fáradtságot, a késedelmet, és nem sorolom tovább. Tehát milyen nagy szükségünk van erre? És szükségünk van arra, hogy olyan szilárd legyen a hitünk, hogy mi is el tudjuk mondani, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Hiszen olvassunk az írásban sok mindent, hogy az emberi történelem végső nagy konfliktusában mennyire nem lesz népszerű, ugye? Jézus még ilyet is mondott, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Tehát itt a legfőbb ideje növekedni a hitben, és olyan szilárd meggyőződést szerezni, mint az apostol. Én tudom, hogy ebben Isten igazsága jelenteti ki, és ez Istennek a hatalma. És mind a kettőre szükség van. Nem elég az egyik oszlop, mind a kettő kell. Hogy az Isten igazsága jelenteti ki, ebben ezt is látom, és tapasztalom, hogy az Isten hatalma nyilatkozik meg az evangélium által. Egyszer Jézus azt mondta a szadduceusoknak, hogy ti nem azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Isten hatalmát. Ugye itt is ezt a kettőt említette, az írások, amelyek által Isten igazsága jelentetik ki, és az Isten hatalmának a tapasztalatból való megismerése. Csak is ezek, amelyek megingathatatlanná és szilárddá teszik az ember hitét, meggyőződését. Én szívemből kívánom, hogy mindnyájan azonosulni tudjunk Pál apostolnak ezzel a vallomásával. Én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, és mert Isten igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Amen.
Záró énekként énekeljük a 301-es énekünk első és második versszakát. 301, első és második. Imádsághoz, aki teheti, hajtson térdet, többiek maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni néked, hogy a római levél megörökíti az apostolnak ezt a hitvallását, amely vízhangra talál a mi szívünkben is, de ugyanakkor tükröt tart elénk, és feltárja a mi hiányosságainkat. Hogy mi még nem vagyunk úgy megalapozódva, mint ő, hogy Isten igazsága az, ami kijelentetik az evangélium által, és hogy Isten hatalmát mi még nem tapasztaltuk annyira, mint ő. De Urunk, tárva nyitva előttünk a kapu, és Te azt akarod, hogy mi mind több területen és mind nagyobb mértékben tapasztalhassuk, hogy Te élő Isten vagy, és a Te hatalmad megnyilatkozik azok javára és érdekében, akik Téged keresnek, akik Te benned bíznak, és akik Téged követni akarnak. Szerető mennyei Atyánk, kérünk, segíts minket, hogy a mi hitünk ne maradjon ugyanazon a szinten, éveken vagy évtizedeken át. Segíts, hogy növekedni tudjunk az irántad való bizalomban, a Te erkölcsi lényednek a csodálatában és tiszteletében. Kérünk, add meg ezt nékünk a Te kegyelmedből, és segíts, hogy mi is megtegyük azt, amire buzdítasz, hogy keressünk és találunk, hogy keressük azt, hogy a Te igédet olvasva tényleg a Te hozzánk szóló szavadat halljuk, hogy valóban az élet pörgő rohanásában nem ulasszunk el számba venni a Te jó téteményedet, és ezekért szívből jövő hálát adni. És ezen a háttéren mélyen megbánni, szégyelni azt, hogy a mi életünkben mennyi a fogyatékosság, mennyi a hálátlanság és a hűtlenség irántad. Kérünk, Urunk, növeld a mi hitünket mindannyiunkét, és a Te békességeddel és szereteteddel bocsáss el minket, és add, hogy a mi életünket jellemezze az a bizonyos szeretet által munkálkodó hit, az a hit, amely már nem csak elméleti meggyőződés, hanem egy dolgozik, munkálkodik, és pedig a szeretet tiszta indítékából. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.
A megkezdett 301. ének utolsó versszakát énekeljük. 301. harmadik versszakát.